Én is nagyon sok szeretettel és nagy-nagy tisztelettel köszöntelek kedves minnyájatokat, Isten igéjét, az Igazság szabaddá tesz című sorozatunk keretén belül, ezúttal a Római Levél 3. fejezetének 21. versétől fogjuk olvasni. Azért ez a sorozatunk címe, mert Pál apostol a Római Levélben mindennél erőteljesebben képviseli azt, hogy az igazság az, ami szabaddá tesz. Ha ismered az igazságot, meg fogsz ismerkedni Isten kegyelmével is, és ez fog valósággal felszabadítani. Így olvassuk tehát Isten igéjét ezen a mai délelőttön, a Római Levél 3. fejezetéből, a 21. verstől a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát. Mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a népeké is? Bizony, a népeké is. Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Semmiképpen. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Idáig az ige, imádkozzunk. Uram, teljes szívemből hálát adok neked a te szavadért, és köszönjük, Úr Jézus, hogy te azt mondtad, hogy a te beszéded lélek és élet. Urunk, kérünk, hogy töltsd be bennünket a te lelkeddel. És Uram, könyörgök minden egyes szívért, aki itt van ma ebben a teremben. Köszönöm, hogy sokan lehetnek már úgy, hogy a tiéid. Kérlek, frissítsd fel a hitüket. És Uram, könyörgöm azokért, akik úgy vannak ma itt, hogy még nem a tiéid. Kérlek, Uram, érintsd meg őket, szólj hozzájuk, beszélj önmagadról, hogy mennyire szereted őket, és hogy nélküled nincs esélyünk bejutni a tökéletes világba, a mennybe. Uram, köszönöm, hogy itt vagy, hogy ez valóság, hogy tényleg lehetséges veled találkozni. Kérünk, így áldj meg minket. Amen. Foglaljunk helyet. Kérlek benneteket, hogy most hunjátok be a szemeteket. Na, csak egy rövid időre, jó? Én is behunyom. Le is hajthatod a fejedet. Hunyd be a szemedet. És mindjárt mindenki elcsendesedik, megtalálja a helyét. Hunyd be a szemed. És gondolj arra, hogy mire vágysz a leginkább. Mi az, amire most, ezekben a napokban, ebben az időszakban, vagy már nagyon régóta, mi az, amire a leginkább vágysz? Köszönöm, kinyithatjátok a szemeteket, kinyithatjuk a szemünket. Rengeteg rendkívül sokszínű, elképesztően különböző dolgok jelenhettek meg most a lelki szemeink előtt. A szívünk legmélyebb vágyai jelentek meg. Sőt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy ha valaki őszinte volt magához, akkor lehet, hogy egy bűn jelent meg a lelki szemei előtt. Valami olyan, amire azt mondod, hogy én nagyon-nagyon vágyom erre, de tudom, hogy nem szabadna. De nagyon vágyom erre. Minden, ami most megjelent a lelki szemeink előtt, az Édennek a hiányából fakad. Minden, ami most a lelki szemeid előtt megjelent, az annak a hiánynak a következménye, ami ott indult az Édenben. Azt olvastuk, hogy mert nincsen különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, ezért van szükségünk arra, hogy Isten ingyen, kegyelemből igazítson meg bennünket. De most még az első verseknél fogunk elidőzni. Nincsen különbség, mivel minden ember vétkezett, mivel minden ember bűnös, ezért nélkülözi Isten dicsőségét. Hát ezért mondom, hogy minden, ami most megjelent a lelki szemeitek előtt, az az Édenbe vezet vissza. Abba az állapotba, amikor Isten dicsősége nem csupán a sajátja volt, hanem ezt a dicsőséget átruházta, ráruházta az emberre. Amikor még jól működtek a dolgok. Attól szenvedünk itt a földön, hogy nélkülözni kényszerülünk Isten dicsőségét. Vagy egy korábbi fordítás szerint, hogy hiával vagyunk Isten dicsőségének. Hogy érezzük, hogy lenne itt még valami, amire szükségünk van, de nem a miénk. És minden gondunk, bajunk, problémánk, fájdalmunk az abból fakad, hogy nélkülözni kényszerülünk a saját vétkeink miatt Isten dicsőségét. Amikor arról beszélek, hogy dicsőség, akkor gondolom, hogy megjelenik előttetek a glória, valami nagy fényesség, ami a mennyre alapvetően jellemző, ugye ilyen képet tár elénk a Biblia a mennyről. Nagy fényesség, nagy világosság, méltóság, és így tovább. Igen, ez mind a dicsőségnek a jellemzője. De menjünk egy kicsit mélyebb szintre. Hogyha azt mondja Pál, hogy most a vétkeink miatt nélkülözni kényszerülünk Isten dicsőségét, és annak idején pedig a teremtettségben ezek szerint részünk volt Isten dicsőségében, akkor mi valójában ez a dicsőség, amit nélkülözünk? Hogyha olyanokat mondok, hogy kinek jelent meg a lelki szemei előtt az elfogadás, hogy bárcsak elfogadnának, hogy bárcsak az lehetnék, aki én tényleg vagyok, és ne kellene más embernek lennem. Hogyha megjelent előttetek az elismerés, olyan jó lenne, hogyha egyszer végre valaki azt mondaná nekem, hogy jól csináltad, és nem csak azt mondanák állandóan, hogy lehet még tovább, hajrá, nem rossz, nem rossz, azért még van tovább, igaz? Hanem egyszerűen csak azt mondanák, hogy ezt most jól csináltad, az elismerés. Vagy hogyha végre azt mondaná valaki neked, hogy szép vagy, úgy, ahogy vagy. Hogy nem kellene állandóan azon aggódnom, hogy milyen vagyok, hogy nézek ki, hogy hová rejtsem el magamat, az, hogy túl nagy, ami domborodik, vagy túl kicsi, ami domborodik, vagy túl sok van belőle, vagy túl kevés van belőle, vagy nekem nem is ilyen arc kellene, mert ez nem szép. Az elismerés utáni vágyunk. Hányatoknak jelent meg a lelki szemei előtt az a vágy, az a mélységes mély vágy, hogy én egy nagyra becsült ember vagyok valójában, hogy ez úgy hiányzik, annyira hiányzik az, hogy engem megbecsüljenek, hogy tényleg komolyan vegyenek, hogy ne én legyek a csicska, ne én legyek az utolsó, ne én legyek a 22., hanem hogy az legyek, aki én valójában vagyok. De lehet, hogy az, amit megfogalmaztál magadnak, a hatalomról szólt. És nem feltétlenül rosszul, nem hatalommániaként, hanem az, hogy végre kicsit hadd irányítsak már én valamit, hogy ne mindig csak nekem mondják meg, hogy mit kell csinálni, hanem én hadd irányítsak. Vagy a nyugalom. Olyan jó lenne már végre megnyugodni egyszer. Nem csak 10 percre, nem csak egy este holtfáradtam, mielőtt bezuhanok az ágyba, hanem olyan jó lenne megnyugodni, egy picit pihenni, kiereszteni, hogy mikor jön az, amikor tényleg nem fog az agyam túlpörögni, amikor nem kell meginnom 5 kávét egy nap, hogy ébren maradjak, mikor jön a nyugalom. Vagy lehet, hogy az jelent meg a szemeid előtt, hogy olyan jó lenne, hogyha a kapcsolataim helyre állnának már végre. Hogyha nem kellene azzal a görccsel, a mellkasomban, a gyomromban bemennem a munkahelyemre, hogy már megint mit gondolnak rólam, hogy már megint mit fog mondani, vagy akár a saját házasságodba így jelen lenni és hazamenni, hogy nem bírom már ezt a feszültséget, nem akarok hazamenni, mert amikor belépek, akkor megint az lesz, hogy jön az ív, aztán meg megy az ív, és akkor soha nincs vége, és felőröljük, és megesszük egymást. Menjünk egy kicsit még mélyebbre. Lehet, hogy megjelent előtted az, hogy úgy vágyom már arra, hogy végre valaki megérintsen a testemet. Úgy vágyom már arra, hogy végre együtt legyek a férjemmel vagy a feleségemmel. Még mélyebbre. Az az igazi vágy a szívem mélyén, hogy van valaki, akivel szeretnék lefeküdni. Úristen, kérlek, segíts! Nem akarom, de a valóságos vágy a szívem mélyén az ez. Egy másik férfival álmodok. Egy másik nőn jár az agyam állandóan. Istenem, nem akarok ilyen lenni, de ez van a szívem mélyén. Mert elepedek azután, hogy valaki megérintsen, hogy valaki gondoskodjon rólam. Tudjátok, hogy miért van ez? Mert nélkülözzük Isten dicsőségét. Mert ez, amiket most felsoroltam, mind együtt járt a dicsőséggel. A dicsőség az nem pusztán glória, nem pusztán nagy fényesség, hanem hatalom, jólét, nyugalom, egészséges kapcsolatok, elfogadás, elismerés, nagyra becsülés, minden, amire vágyunk. Mindnyájan dicsőségre vágyunk. Ez az igazság. Csak ezen a földön a legtöbb esetben rossz helyen keressük. Mert tudjátok, van egy nagyon mély összefüggés a dicsőség és a bűn között, bármilyen furcsán hangzik is. Mindannyian dicsőségre vágyunk, de amikor ezt rossz helyen keressük, ez jelenti a bűnt. Céltévesztés, nem jó helyen keresed a dicsőséget. És mivel nem jó helyen keresed és céltévesztesz, a dicsőség hiánya gerjeszti a bűnt. Minden bűn a dicsőség hiányából fakad, és a dicsőség hiánya gerjeszti a bűnt, és ez, barátaim, egy ördögi kör. Minden bűnünk a dicsőség hiányából fakad, hogy ezeket nélkülözni kényszerülünk. És mivel rossz helyen keressük, ezért a dicsőség hiánya az fel fogja bennünk gerjeszteni a bűnt, mert nekem kell a hatalom, nekem kell a jólét, nekem kell a nyugalom, és meg fogom szerezni. Nekem kell az a másik ember, akkor is, hogyha az éppen másnak a férje vagy a felesége. Isten természetes módon ajándékba adta az embernek a dicsőséget. Az Édenben, az Istennel együtt ez volt a mi jogos tulajdonunk, osztályrészünk. Ez volt az alapállapot, a dicsőség. Csak amikor úgy döntöttünk, hogy kivesszük az irányítást Isten kezéből, és megvonjuk tőle a bizalmat, akkor Isten azt mondta, hogy nem tudod felmérni, hogy mi lesz ennek a következménye. Bár a Biblia beszámolója a bűnbeesésről rendkívül tömör, de biztosak lehettek benne, hogy nem csak egyszer hangzott el Ádám és Éva füle hallatára, hogy amelyik napon eszel annak a fának a gyümölcséből, amelyről parancsoltam, hogy ne egyél, azon a napon meg fogsz halni. Biztosak lehettek benne, hogy nem egyszer hangzott el, abban is biztosak lehettek, hogy Ádám és Éva számára Isten ezt mélyrehatóan elmagyarázta. Sőt, nyilván nem tágíthatjuk ki ennek a gondolatkísérletnek a kereteit, de miért ne lehetett volna az, hogy Isten bepillantást enged a jövőbe? Miért ne mondhatta volna azt, hogy akarom, hogy tudjátok, hogy mit jelent meghalni? És mégis úgy döntöttek, hogy valahol máshol keressük a dicsőséget, ami mindig is a miénk volt. És ez a bűnnek a paradoxona. Azért hajtunk, kepesztünk, ölünk és gyilkolunk és rablunk, és ezt Jakab mondja, nem csak én. Jakab apostol a saját levelében, hogy azért szenvedtek és küzdötök, mert olyan valamit kerestek, ami már eleve a tiétek. Csak rossz helyen keresitek. Kéritek, de nem jól kéritek, mert a saját önző kívánságaitokra akarjátok elpazarolni, ezt mondja Jakab. Minden, amire valamikor is szüksége volt egy embernek, az ott van Istennél. És miután Pál apostol, ahogyan az eddigi istentiszteleteken, az előző 4 alkalmon is beszéltünk róla, szépen lassan minden egyes társadalmi csoportot meghív egy nagy vitára, és szépen lassan mindannyiuk számára nyilvánvalóvá teszi, hogy bárhol máshol keresed a dicsőséget, szükségszerűen csak a bűnbe fogsz menni. Mert bárhol máshol keresed mindazokat, amikről az előzőekben szó volt, vagyis a dicsőséget, bárhol máshol keresed Krisztuson kívül nem fogod megtalálni. Így aztán le fogsz maradni, ki fogsz maradni, mert Isten nem tud beengedni az ő dicsőségébe, amíg te azt máshol keresed, és nem nála. Edith, gyere kérlek egy kicsit, egy illusztráció részesévé szeretnélek tenni. Peti, Móni, Maci, gyertek kérlek. Ti lesztek az emberiség képviselői. Csak szeretném összegezni, hogy miről szólt eddig az előző 4 istentisztelet. Pál apostol azt mondta, hogy van 3 masszívan elkülöníthető csoportja az emberiségnek, és ez a 3 csoport Máshol keresi a dicsőséget, de egyikőjük sem jó helyen keresi. Mert vannak olyanok, legyen ez mondjuk most Maci, csak a példa kedvéért, jó? Akik azt mondják, hogy én gazdag akarok lenni. És akkor addig mennek, még el nem érik a céljukat. Állj ide, kérlek. Ez az ember azt mondja, hogy bár tudom, hogy lopni szembe megy Isten akaratával. Tudom, hogy sikkasztani szembe megy Isten akaratával. Tudom, hogy ellehetetleníteni egy másik embert, miközben én szeretnék jól élni, a szembe megy Isten akaratával. Emlékeztek, miről beszéltünk? Honnan tudja ezt az ember? A lelki ismeretébe írt törvény alapján. Vagyis amikor ez az ember lopni fog, sikkasztani fog, széttrancsírozza a munkatársát azért, hogy ő előrébb jusson, hazudni fog azért, hogy ő előrébb juthasson, át fogja vágni a főnökét, hogy ő előrébb juthasson, aztán amikor majd elég magas pozícióba kerül, akkor azt fogja mondani, hogy nekem nem parancsol senki. Ha kell, én a főnök feleségét is megszerzem, mert én irányítok. Az embereknek van egy ilyen csoportja, de, bocsánat, csak a példa kedvéért. Van egy ilyen csoportja az embereknek. Azt mondják, tudják, hogy Isten elítéli ezt, de akkor is. És ezt neveztük úgy, hogy a nyílt lázadás. Vannak olyanok, legyen ez a két hölgy. Gyere, kérlek, Edith, Móni. Ne menj el, Maci. Tehát azt gondoljuk, hogy ő már nagyon előjár, eléri a céljait. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy de borzasztó, nem lehet így emberként élni, mert ez elpusztítja a társadalmunkat. Mi nem vagyunk ilyenek. Azt fogják mondani, hogy mi szeretjük a férjünket. Soha meg nem fordul a fejünkben, hogy megcsaljuk a házastársunkat. Örülünk annak az anyagi helyzetnek, amiben vagyunk, és jó így nekünk. De soha nem leszünk olyanok, mint azok. Mert mi különbek vagyunk. Nem süllyedünk le arra a szintre. Mi mindig tisztességesek leszünk, és a gyerekünket tisztességes iskolába iratjuk, és a környezetünkben jól működünk, és szeretjük az embereket, mert mi különbek vagyunk. És hogyha megkérdezed ennek a csoportnak a képviselőit, hogy és egyébként, hogyha az örök életről kell gondolkodni, akkor miért engedne be Isten a mennybe? És azt mondanák, hogy ja, hát ha egyáltalán létezik ilyen, hogy menj, akkor azért engedjen be Isten a mennybe, mert láthatja, hogy én milyen jó ember vagyok. Igazán láthatja Isten, és el kell ismernie, hogy én tényleg egy jó ember vagyok. Hát mindent úgy csinálok, ahogy kell. Megkérdezi Isten, hogy soha nem merült fel benned, hogy a férjed lehetne egy kicsit jobb? Soha nem merült fel benned, hogy nem kéne így beszélnie velem? Soha nem fordult meg a fejedben, hogy most menjen ki a szobából, ahol én vagyok. És akkor azt mondja, hát de az mindenkinek megfordul a fejében, de azért nem vagyok olyan, mint az, aki megcsalja a feleségét. Így van? Igen. Hát ezt Istennek is el kell ismernie. Azt mondja, hogy nem volt még olyan, hogy megfordult benned, hogy szétvágom a gyerekemet, hogyha még egyszer így viselkedik. Hogy nem volt még olyan, hogy a gyereked miattad sírt. Mert a legjobb szándékod ellenére nem tudod, vagy időnként nem akarod megadni neki azt, amit szeretne. Hát de igen. De én legalább nem engedem, hogy a gyerekem drogozzon, mint ezért. Ők is beülnek egy székbe, meg ők is beülnek egy székbe. Mindenki keresi a dicsőséget valahol. de egyik sem Istennél. És aztán jönnek a hívők, gyere kérlek, Peti, és azt mondják, hogy szegény emberek nem ismerik Istent. Azért élnek olyan életet, hogy vagy nyíltan lázadó, vagy erkölcsileg ítélkező, a magas lóról beszélő életet, mert szegények, hát tudjuk jól, hogy nélkülözik Isten dicsőségét. De én legalább nem vagyok ilyen. Legalább van igaz ember a földön. Igaz Istenem. Miért engedjelek be a mennybe? Hát azért, mert látod, hogy én nem vagyok olyan, mint azok. És ebben a pillanatban a három embercsoport pontosan ugyanazt csinálja. Mind a három. Nélkülözik Isten dicsőségét, de nem jó helyen keresik. Vagy ők akarnak irányítani, vagy ők akarnak magasabb székbe ülni, vagy ők azok, akik egy picivel, de elcsúsznak a céltól, mert nem a kapcsolat miatt szeretik az Urat, hanem azért, hogy elismerést, hogy nagyra becsülést nyerjenek. Nem azért, mert azt mondják, Uram, én tudom, milyen vagyok, de olyan jó, hogy te szeretsz engem, és átformálsz, és más emberré teszel. Nem a kapcsolat érdekli ezt a fajta hívőt, hanem az, hogy elismerjék, hogy az Isten is oda tegye a koronát a fejére. Az előző három fejezetben, ami történt, az az, hogy Pál apostol mindenkit odaállított a startvonalhoz. Kérlek, álljatok ide a dobogó szélére. Ami eddig történt a római levél első három fejezetében, az az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy nincsen különbség. Mindenki vétkezett. Tessék szépen beállni a sorba. Na most jól látjátok magatokat. Ilyen az ember nélkülözi Isten dicsőségét. Mindannyiunknak oda kell állni a szakadék szélére, és be kell látnunk, hogy nincsen különbség. Mindannyian ott állunk a szakadék szélén, Isten nélkül. Nagyon köszönöm, szuperek voltatok. Foglaljatok helyet. És miután Pál az egész emberiséget odaállította a szakadék szélére, odaállította őket egyformán a startvonalhoz, hogy gyerekek, ne vicceljünk, senki nem jár előrébb. Senki. A legszuperebb hívők, akik nem a kapcsolat miatt szeretik az Urat, hanem azért, mert szeretnének nagyot domborítani. Csak éppen itt a gyülekezetben találták meg ennek a platformját. Az ugyanannyira ott van a szakadék szélén, mint az, aki nyíltan lázad. Mert nincsen különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. De. A római levélnek ez a néhány verse. Ez a tűzi játék. Igaz, hogy még csak az elején vagyunk, de a gondolatmenetnek ez a fináléja. Ez a nagy durranás. Ez az, ami felemel, ami felszabadít. Ami azt mondja, hogy nem baj, hogyha megérted, hogy ott kell állni a szakadék szélén. Nem baj, minden innen indul. És ha ezt megérted, akkor az életed szabad lesz. Akkor, hogyha bűnt követsz el, tudod, hogy hova kell menni, és mész tovább szabadon. Akkor, hogyha elismerésre, elfogadásra vágysz, ha arra vágysz, hogy végre megbecsüljenek, ha arra vágysz, hogy nyugalom legyen az életedben, ha arra vágysz, hogy végre te is irányíthass, hogy érezhesd azt, hogy mit jelent hatalmat gyakorolni, akkor itt lehet megérteni egyedül, itt a szakadék szélén, a startkőnél lehet megérteni, hogy ez mind Krisztusban érhető el. Tehát ha a dicsőséget keresed, akkor ne keresd többet az összes többi helyen, keresd az Úrnál. Mert Isten nem csupán elengedi az ítéletet, hanem visszahelyez minket a dicsőségbe. És ez a nagy dolog. Ez a nagy dolog. Sándor, gyere kérlek, te lesz a következő áldozat. Isten nem csupán elengedi az ítéletet, hanem visszahelyez minket a dicsőségbe. Miért mondom ezt? Azért, mert a 24. versben ezt olvastuk. Mert nincsen különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, ezért Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Na ez a tűzijáték, érzékelitek? Ezt a két verset gyakran szét szokták vágni, és így aztán nem is értelmezhető. Mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, ezért Isten ingyen igazít meg, kegyelemből. Tehát mindenki beletartozik, és mindenkire igaz, hogy a kegyelem ingyenes. Amikor Isten megkegyelmez, akkor nem csak elengedi a bűnt. A kegyelem ugye az egy jogi kategória. A kegyelem az azt jelenti, hogy itt van egy bűnös ember, akit méltán ítélnek el. Hát ezt a jogból ismerjük, és mindannyiunk szíve pontosan így működik. Tudjuk, hogy a bűn büntetést igényel. Itt nagyon fontos tisztáznunk, hogy ebben az igeversben nem azt mondja Pál, hogy Isten a saját törvényét felülírná, vagy negligálná, vagy háttérbe szorítaná. Hát az Isten gondolkodása a mi szívünk mélyén el van rejtve. Tudjuk, hogy a bűn büntetést eredményez. Igaz? Hát ezt tanítjuk a gyerekeinek kicsikoruktól kezdve. Olvassuk a népmeséket, és mi a vége? Mi a konklúzió? A jó elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig méltó büntetését. Ugye, hogy tudjuk? Ilyen pici korunktól kezdve tudjuk, hogy a jó az méltó a jutalomra, a gonosz elnyeri méltó büntetését. Ezért tehát Isten sem gondolkodik máshogy. Nem változtatta meg a saját törvényét és gondolkodásmódját. A kegyelem az az, amikor a jogos büntetés alól felszabadítják az embert. Elengedik. Tehát ez valahogy úgy nézne ki, hogyha én vagyok a bíró, és megáll velem szemben a bűnös ember, akkor azt mondom, hogy rendben van, Sándor, elengedem a jogos büntetésedet. Elmehetsz. Köszönöm, de még ne menj olyan nagyon messzire. Mert most szeretném bemutatni, hogy a kegyelem az az, hogy mehetsz, szabad vagy. De Isten nem szélnek ereszteni akarja az embert. Nem azt akarja, hogy jól van, megkegyelmezek, nincs többé bűnöd, menj Isten hírébe. Nem csak megkegyelmez, hanem megigazít. Igazságossá tesz. És ugye azt olvastuk, hogy ő igaz, és igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. Tehát miután itt felsorakozott az egész emberiség, azok, akik megértik, hogy minden, amire vágynak, a dicsőség, az Krisztusban érhető el, Isten azt mondja, hogy megbocsátom a bűnödet, de nem csak elengedlek, hogy menjél, csinálj, amit akarsz, hanem hogy olyanná formállak, mint én. igazságossá akarlak tenni. Az, amit itt igaznak fordítanak, az Isten jelleméről szól. Ez már nem jogi kategória. Istennek a szívéről szól. Isten igazságos. Isten mindig igazságos volt, majd mindjárt a harmadik pontban ezt fogjuk látni. Úgyhogy az elengedés helyett, tudjátok, mit csinál Isten? Azt mondja, hogy megáll velem szemben az, aki felismerte, hogy nélkülem elveszett és bűnös. És azt mondom, hogy elengedem a bűnödet. Gyere! Gyere! És ismerkedjünk. Ismerkedjünk, mert olyan régen találkoztunk. Igaz? Mennyi mindent csináltál, amiről nem tudtad, hogy hogy kellene, és ezért oda ment az életed a gödörbe, a sűjesztőbe. Úgy érzed, hogy ment a levesbe az egész. Vagy azért, mert nyíltan lázadtam, vagy azért, mert én voltam mindenkinek a bírája, vagy azért, mert úgy kerestelek téged, hogy azt hittem, hogy én tudok lenni a szuperhívőd, de most már nem akarok lenni. És Isten azt mondja, hogy elengedem, de gyere! Innentől kezdve éljünk együtt. Hadd formáljálak olyanná, mint amilyen én vagyok. Én tudod, nem szoktam idegbetegen türelmetlenkedni. Én tudod, nem szoktam mindenen szorongani. Érdekel ez? Gyere, ismerkedjünk. Na, köszönöm. Ezt jelenti a megigazítás. Ezt jelenti a megigazítás. Isten igazságos. Isten jelleme igazságos. Ő jól látja a dolgokat, helyesen látja önmagát, helyesen látja a helyzeteket, helyesen tud döntést hozni. Ezt jelenti az, hogy ő igazságos. És mivel ő igazságos, igazzá, vagyis igazságossá teszi azokat is, akik Jézusban hisznek. Hát erre van szükségünk, nem? Vele lenni. És olyanná formálódni, mint ő. A megigazítás az egy deklaráció, egy kijelentés. Igazzá nyilvánít. És ezt az igazzá nyilvánítást, ezt át kell élnie mindenkinek, aki Jézusban hisz. Hogyha most olyan húrokat penget meg Isten igéje a szívedben, hogy szeretnél utána majd imádkozni, akkor én itt fogok elől állni, és gyere, és miközben a dicsőítő csoport énekli majd az utolsó éneket, akkor gyere, és szeretnék veled és érted imádkozni. Hogy felszabadulj, hogy végre át tud adni magadat a kapcsolatnak, amit Isten felkínál. Mert amikor igazán nyilvánít Isten, az az igazán felszabadító. Amikor megérted azt, hogy itt, barátom, Isten lepecsételte, aláírta, oda tette a nevét, oda van írva, hogy megigazítva báj Isten. Aláírás pecsét. És ez egy megfellebbezhetetlen dolog. Amikor Isten ráteszi a pecsétjét, akkor lehet kóvályogni, lehet bűnös utakat járni, de attól ebből nem esel ki. Ahhoz úgy kell dönteni, hogy nekem te nem kell lesz többé, nekem ez a kapcsolat nem kell, de mindig lehet hozzá visszajönni. Van egy ilyen okmányom. Ezt amúgy nem nagyon szoktam mutogatni, de úgy éreztem, hogy itt most méltó helye van. Ez ott van fönt a polcomon, porosodik, de szeretném felolvasni, hogy mit ír, és összehasonlítani azzal, hogy Isten mit mond rólad. Ez az én doktori oklevelem. Impozáns, nem? Bársony, aranyszélű. Úgy érződik, hogy ezt komolyan vették, amikor odaadták. Nézzétek meg, hogy belülről is vízjeles papír, nem 80 grammos géppapír. Szóval nagyon, nagyon elegáns, és megtisztelő is volt, amikor ezt nekem átadták. Tudjátok, hogy hogy zajlik a doktorrá avatás? Az egyetemnek a legmagasabb minőségű csapata, a doktori tanács és a rektor fehér kesztyűben, nekem is azt kellett venni, sose volt fehér kesztyűm, erre venni kellett, fehér kesztyűben személyesen gratulál, és mindannyian elmondják, hogy gratulálunk, üdvözlünk a csapatban. Mindenki. És ez pedig a doktori oklevél a következő szöveget tartalmazza. Mi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora és doktori tanácsa, köszöntjük az olvasót. Elődeink és törvényeink rendelése, hogy mindazok, akik tudományos tanulmányoknak szentelték magukat, nyilvánosan bizonyíthassák és tanúsíthassák tudásukat és képzettségüket. Mivel tehát Pavkó Tamás, aki Székesfehérváron 1985. évben augusztus 31. napján született, mielőttünk az irodalom és kultúra tudományokban való képzettségéről és tudásáról summa cum laude minősítéssel kétséget kizáróan bizonyságot tett, ezért őt méltónak ítélvéne megtisztelő tudományos fokozatra doktornak nyilvánítjuk, és a törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva a mai naptól kezdődően a doktori cím viselésére feljogosítjuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet egyetemünk pecsétjével, valamint saját aláírásunkkal megerősítve részére kiadattuk. Ezt nem bízták a véletlenre, ugye? Ezt végig gondolták egyszer-kétszer, hogy de mit fogunk leírni, így van? Az 1600-as évek közepe óta ilyet kapnak, akik doktorálnak. Tudjátok, hogy mennyivel kisebb rendű ez annál, amivel Isten megigazít bennünket? Azt mondjuk erre, hogy wow. Jó, hát nem mondom, hogy nem esett jól, amikor ezt átvehettem. De ha arra gondolsz, hogy amikor Isten ingyen, kegyelemből kinyilvánítja, hogy innentől kezdve téged én igaznak fogadlak el, azt egyetemünk pecsétjével és az aláírásunkkal hitelesen igazoljuk, hogy a mai napon XY Jézus vére által megtisztult, őt innentől kezdve a Szentlélek formája élete végéig, és bebocsátatást nyer a mennyei királyságba. És Isten aláírja ezt Jézus vérével. Na, amikor arra gondolsz, hogy milyen ember vagy te, akkor ez jelenjen meg a szemeid előtt. Hogy a világegyetem királya, a legmagasabb hatalmi pozícióban lévő, átnyújt neked egy ilyet. És azt mondja, hogy ez a valami, drágám, erre legyél büszke, ezt őrizd, legyen kint a faladon, ne a polcon porosodjon, mert erre emlékeztetned kell magadat. Lepecsételve, aláírva Jézus vérével, Isten újjával, saját rendeléséből. És végül. Az Éden óta az az ember kérdése, hogy Isten igazságos-e? Mindig ez a kérdés. Bármi történik az életünkben, először Istent vesszük elő. Ugye Ernő is hivatkozott erre a bevezetőjében. Miért, Uram? Miért? És emögött, a kérdés mögött az lapul, hogy te nem vagy igazságos, nem jól csinálod a dolgaidat. Ennek nem így kellene működnie. Képzeljétek el, hogy mióta kijöttünk az Édenből, hányszor szegezhették neki az emberek Istennek ezt a gondolatot. Nem jól csinálod a dolgodat. Mert ha jól csinálnád, én nem szenvednék. És ezek után képzeljétek el, hogy Isten mennyire várhatta azt a pillanatot, amiért te meg én, és az egész emberiség, sem az a 7 milliárd, aki most él, sem az a sok milliárd, aki az elmúlt év ezredekben éltett a Földön, nem tett semmit. Az ember nem tud, és soha nem is tett keresztbe két szalmaszálat a saját üdvösségéért. Nem tudunk, de ha tudnánk is, nem vagyunk rá képesek. Ezért Isten mit tesz? Onnan az Édentől kezdve, a legelső pillanattól kezdve gondolkozott, kereste a megoldást. Tudta, hogy hogy kell az embert megváltani. Ő a kezdeményező, ő gondolta ki, hogy hogy zajlódjon majd a megváltás. Ő az, aki véghez viszi, ő az, aki a saját fiát feláldozza, ő az, aki a hiányt el fogja szenvedni, nem te vagy én. Ő az, akinek a saját igazságosságát, a saját kegyelmes szívével meg kell békítenie, mindent ő csinál onnantól az Édentől kezdve. És alig várta, most jól figyelj, azt, ami Jézus életébe került, azt Isten alig várta, hogy végre megtörténhessen. Nem azért, mert neki könnyű lett volna Jézust feláldozni, mert a legnehezebb döntés volt, hanem azért, mert miután mindent ő végez ebben az egész folyamatban, azt olvassuk, hogy ő rendelte engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Őt rendelte. Isten előre kigondolta, és véghez is vitte, hogy te örök életet nyerhess. Ebben mutatta meg az igazságát. Azt, hogy ő mindig igazságos, hogy ez soha nem volt másképp. Az Éden óta az embernek mindig az a kérdése, hogy Isten igazságos-e. Jézus pedig bemutatta, hogy drágáim, ez soha sem volt másképp. Soha. 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 Én mindig szerettelek benneteket. Onnantól kezdve, hogy leszakítottátok a gyümölcsöt, a megváltáson át az utolsó ítéletig mindent megteszek értetek. Ezért ingyen igazítja meg azokat, akik Jézusban hisznek. Legyen az az utolsó mondat. Ingyen, szó szerint ajándékként. Ajándékként. Az örök élet ajándék. A kegyelem ajándék. A dicsőséget, amiről a legelején bebizonyítottuk, hogy mindannyian erre vágyunk, ajándékba adja. Csak fogadd el, szabadulj fel, élvezd a kapcsolatot Istennel, akarj még mélyebbre menni ebben a kapcsolatban, vágyjál Istent még jobban megismerni, és minden a tiéd lesz. Van, ami már itt a földön, az elismerés, a nagyra becsültség, a szeretet, van, ami majd ott a mennyben, a tökéletes jólét, amire mindannyian vágyunk, a gazdagság. Az Édenben a miénk volt, most nem a miénk, de újra a miénk lesz. A nyugalom, amire vágysz, részben már a tiéd lehet, kifejlettem majd ott a mennyben. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Atyánk, hálásak vagyunk hogy Jézust rendelted azért, hogy benne megigazuljunk. Urunk, hálásak vagyunk a helyreállításért. Hálásak vagyunk a tisztánlátásért. És köszönjük, hogy nincsen más esélyünk, mint hogy beléd vessük a mi bizalmunkat, Úr Jézus. És jövünk hozzád most, és szeretnénk leborulni előtted, és szeretnénk elmondani sírva és nyűszítve, hogy itt vagyunk, és a tieid vagyunk, és rád van szükségünk. És a te igazságosságodra van szükségünk. Arra, hogy belássuk végre, hogy te mindig jót akarsz. Hogy te soha nem akartál mást. Hogy kész voltál önmagadat feláldozni. És Úrunk, újra ott vagyunk, mint múlt héten, hogy a szánkra tesszük a kezünket, és csak hagyni akarjuk, hogy te beszélj. Kérlek, formáld tovább a szívünket, és engedd meg, hogy így megigazított emberekként, pecsétes, aláírt papírral, hadd tudjunk büszkék lenni arra, hogy hozzád tartozunk, és hadd tudjuk ezt átadni minden embernek, mert tudjuk, hogy nincs különbség, mindannyian nélkülözzük a te dicsőségedet, de te megigazítasz ingyen kegyelemből. Amen. Gyertek, dicsérjük az Urat!